akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek megáldó kegyelmét szemlélve a gyermeki életekben, fogadjuk most nagy szeretettel a Jókai Mór Református Általános Iskola második osztályosainak szolgálatát.
Az én királyom nem trónon ülő hatalmát, nem védik fegyverek, tetteiből csodásan kicsendül az is, ami igaz szeretet. Az én királyom kereszthordozó, alázatos és szelíd nagyon, a bűnös embereket szenvedő, megbocsájtó örök irgalom.
Az én királyom egy néma bárány, kereszten függ, s nem kiáltozik, utolsó erejét összeszedve a bűnösökért imádkozik. Az én királyom feltámadó hős, nem legyőzött embernek fia, bár bűneink sokassága miatt úgy kellett neki meghalnia.
Az én királyom Isten jobbján ül, országolni onnan eljövend, megváltottak sokasága várja, üdvözítő Úr Jézus jövel. Az én királyom országa örök, nem változik, mindvégig megáll, vele együtt ott lehetek én is, ha lámpásom elkészítve áll.
Van szem, mely szüntelen figyel reánk, van fül, mely meghallja esdő imánk, van kar, mely azonnal segít, ha kell, van szív, mely mindig értünk esdekel, van értelem, mely bölcsességet áll, van Úr, ki értünk hallatja szavát, van vár, mely nekünk erős oltalom, van béke, és van édes nyugalom.
Van fény, mely nem fog letűnni soha, van hely, mely lelkünk örök otthona, van út, mely oda bizton elvezet, van hős, aki megváltotta lelkedet, van hit, mely megtart téged biztosan, van remény, amely táplál gondosan, van szeretet, mely soha nem fogy el, van Isten, kihez majd megérkezel.
Szeretnék mindig engedelmeskedni, nem csak gyermek, hanem gyermeki is lenni. De érzem, hogy ezt magamtól nem tehetem, mert Istenem erőt ehhez csak te adhatsz nekem. Szeretnék alázatos lenni, énemen diadalmat venni, nélküled ezt sem tehetem, ha te erőt nem adsz nekem.
Szeretnék szeretetben égni, örömet sugározva élni, de érzem, hogy ezt sem tehetem, ha te, Uram, nem segítesz nekem. Szeretnék mindig lábaidnál ülni, igét hallgatásáért hevülni, de kétségbe esve érzem, hogy ehhez is csak te adhatsz erőt nekem. Szeretnék mindig benned bízni, örömben, bánatban segítségül hívni. Uram, hallgass meg hát esengő énekem, s a győzelemhez adj erőt nekem.
Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem,
s Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam.
És kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulat helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat.
Hát nagyon köszönjük, nagyon ügyesek voltatok újfent, hiszen mi már másodszor hallottuk őket az istentiszteletünkön, az előző istentiszteleten is itt voltak, a Jóka iskolánk második osztályosai, és újra öröm volt hallani mindazt, amivel szolgáltatok, és amivel Istennek dicsőséget adtatok. Isten adjon nektek áldott vasárnapot, jó pihenést még a mai napra, és holnaptól sok erőt a tanuláshoz, az itt léthez, holnap reggel találkozunk újra itt majd istentiszteleten. Áldás, békesség a ifjakat és a kedves felkészítő tanárokat elbocsátjuk. Köszönjük az ő szolgálatukat. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 24. rész 13-tól 35-ig terjedő verseiben. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk ezért! Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy a húsvét ünnepe után mi most újra a feltámadást ünnepelhetjük, mint minden vasárnap szoktuk tenni. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem csak egy évben egy hétvége adatik arra, hogy örvendezzünk annak, hogy nem kell a halálban maradnunk, hogy nem csak néhány évtized a mi életünk, hanem az örök élet reménysége, bizonyossága is a miénk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ez hathatja át a szívünket, és magasztalunk téged, Urunk, hogy te akarod nekünk magyarázni az írásokat, hogy megértsünk belőle téged, hogy felismerjünk téged valójában. Imádkozunk hozzád, Urunk, ma is te tolmácsold a te élő szavadat, a te élő igédet, az ige hirdetőn keresztül, és nyisd meg a mi szemeinket, füleinket, értelmünket, szívünket önmagad előtt éppen úgy, mint az Emmausi tanítványokét. Könyörgünk hozzád, Urunk, hadd tudjuk felismerni azt, hogy ami veled történt azon a nagypénteken, az mind azért történt, hogy megdicsőítessék a fiú, és hogy a mi számunkra a mennyek dicsősége elérhető, megnyerhető lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmedben, az örök élet reménységében akarsz mindnyájunkat részesíteni, és kérünk, hogy ez a hit, ez a bizonyosság tudjon bennünket átvezetni a szürke, a nehéz, vagy a terhekkel, gondokkal teljes napokon is. Imádkozunk hozzád, Urunk, így könyörülj mindazokon, akik lelki vagy testi terheket, nyomorúságokat, betegségeket cipelnek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek a szívében egészen friss a gyásznak a fájdalma, hogy te kötözd be az ő lelki sebeiket, és azt, ami most gyógyíthatatlannak tűnik, amely feldolgozhatatlan hiánynak, fájdalomnak tűnik, azt te légy, aki begyógyított, aki rendbe hozod. Urunk, tudjuk, hogy aki eltávozott, annak a hiánya mérhetetlen, de mégis azt is tudjuk, hogy te vagy az, aki be tudod tölteni az életünket, mindenféle hiányunkat. Imádkozunk azokért is, akik testi betegségeket hordoznak, légy hozzájuk irgalmas, Urunk, adj nekik gyógyulást, dicsőítsd meg önmagadat ebben is. És könyörgünk, Urunk, azokért, akikről talán már az orvosok is lemondanak, mi nem akarunk lemondani, hanem a te kegyelmedbe ajánljuk őket, és azért is esedezünk, hogy te légy az, aki nem csak testükről, de lelkükről, szellemükről is gondoskodsz. Imádkozunk, Urunk, így már most a jövő heti evangelizációért, ad, hogy minél többen legyenek, akik eljönnek, meghallgatják a te élő igédet, és új életre születnek, akik tudni fogják, hogy most már nem csak néhány évtized az életük, hanem örökké tart. Így könyörgünk, Urunk, ezen a mai Isten tiszteleten is szent lelkedet gazdagon áraszt ki ránk, áld és szenteld meg együttlétünket, igédre figyelésünket. Amen.
Kedves testvérek, Istennek igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségével most felolvasni és magyarázni kívánok előttetek, olvasom az iménti részből a Lukács evangélium a 24. részéből a 15., 16. és 17. versekből. Ekkor Jézus hozzájuk szegődött, és velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Ekkor ezt mondta nekik, milyen szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorúak? Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a történet, amit tiszteletesül az imént felolvasott a Lukács evangéliumából, az Emmausi tanítványok története, tipikusan húsvéti történet, de van néhány olyan vers, ami megbújik ebben a történetben, és nem annyira fényes, talán nem annyira ünnepi, hanem kifejezetten hétköznapi. De én most mégis erről szeretnék beszélni röviden, mert ebben számunkra nagyon-nagyon sok vigasztalás van, egészen pontosan a mi hétköznapjainkra nézve. Van néhány olyan sor ebben a történetben, ahol Jézus Krisztus nem a dicsőséges húsvéti úrként jelenik meg, hanem egyszerű utitársként, vándorként, és beszélgető társként, amikor odaszegődik a tanítványok mellé. Szeretném, hogyha megállnánk ennél a pontnál, és magunk elé idéznénk Jézus Krisztust, az evangéliumok Krisztusát, aki mindig olyan nagyon emberi, és egyszerű, és természetes volt, amikor köztünk járt. Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette. Testvérek, ő annyira ember volt, amennyire ő ember lehetett. Olyan egyszerűen és olyan természetesen viselkedett az emberek között, hogy senki nem tartott tőle. Olyan nyitott volt, olyan szeretetteljes, befogadó légkör vette körül, hogy mindenki vonzódott az ő jelenlétébe, és sóvárogták az emberek az ő jelenlétét. Még a fantasztikus tanításai, még azok a hatalmas csodák, amiket tett, azok se vontak köré egyfajta spirituális tekintélyhálót vagy kört, hanem mindenki bátran megközelítette őt. Olyanok is a közelébe merészkedtek, akiket egyébként a törvény, a hagyomány, a szokás és szabott szabályok eltiltottak volna az ő közeléből. Mert betegek voltak, mert vallásilag tisztátalanok voltak, vagy mert nők voltak is, mint ilyenek, nem állhattak szóba nyilvánosan egy férfival, vagy mert nagyon furcsa foglalkozásuk volt, vagy mert egyszerűen kirekesztettek voltak bármilyen ügy miatt. Jézus Krisztus vonzotta az embereket ezzel az egyszerű természetességgel, ahogyan ő az emberségét megélte. És azt gondolom, hogy ezzel a állarc nélküli és álságosságmentes jelenlétével ő példa lehet nekünk igaz emberségből. De a történetünk szerint nem csak a testben köztünk járt Jézus volt ilyen természetesen egyszerű, aki belesimul a közegbe szinte észrevétlenül, hanem a feltámadott Jézust most az Emmausi úton is ugyanígy látjuk. Odaszegődik a tanítványok mellé, együtt mennek vele az úton, és egy hosszú útszakaszon nem ismerik őt fel. Csak később jönnek rá, hogy ki ő. Testvérek, ez azért vigasztalás nekünk, mert ez azt jelenti, hogy a feltámadott Jézus Krisztus ma is járja a mi hétköznapjaink országútjait. És sokszor valóban csak utólag ismerjük föl azt, hogy abban és abban az ügyben az Úr járt előttünk. Ő intézte el, ő igazította el a dolgainkat. Ő mentett meg, ő szabadított meg, ő segített meg. Ő rendezett egy-egy találkozást, vagy ő óvott meg attól. Jézus Krisztus jelen van, a feltámadott Úr itt jár kell köztünk ebben a világban. Noha láthatatlanul, de valóságosan, és nagyon hatékonyan. Testvérek, őt nem lehetett sírba zárni. Az egyik evangéliumban úgy van megszerkesztve a feltámadás története, hogy a feltámadás előtt arról szól a történet, hogy hogyan igyekeznek biztosítani a főpapok azt, hogy katonaság őrizze a sírt. És a feltámadás utáni részben pedig az áll, hogy ezek a katonák hogyan próbálják bizonygatni azt, hogy ott nem történt semmi különös, hanem a tanítványai ellopták a testet. És olyan szánalmas, ahogyan az emberi próbálkozás körül akarja venni, és meg akarja vétózni, vagy meg akarja semmisíteni ezt a csodát, és annyira nem lehet, nem lehet. Minden emberi próbálkozás hiába való erre nézve. Jézus Krisztus él, a legjobb egészségnek örvend, ha szabad ezt mondani, itt jár kell köztünk. És még arra sem szorul, hogy mi bizonygassuk az ő létezését. Meg fogjuk tapasztalni. Nincs sírba zárva, nincs templomokba zárva, nincs istentiszteleti helyekhez kötve, nincs könyvekbe és szórengetekbe zárva, hanem szabadon jár kell köztünk az ő isteni hatalmával, de sokszor úgy, hogy nagyon belesimul abba a közegbe, amiben mi élünk, és alkalmazkodik hozzánk. És ez testvérek azért is jó nekünk, mert ez azt jelenti, hogy mi is lehetünk egyszerű emberek. Lehetünk azok, akik vagyunk. Tőlünk Isten nem várja azt el, hogy felkapaszkodjunk, és valami jobb kiadásba összefésüljük, vagy összegerebézzük magunkat, hogy az Isten szóba álljon velünk. Nem kell valami tréninget magunkban végrehajtanunk, hogy felkapaszkodjunk olyan lelki vagy spirituális magaslatokba, hogy Jézus Krisztus meg tudjon minket szólítani. Nem kell emberfeletti embernek lenni, ő vállalta azt, hogy ember lesz, és idejött. És nem vár tőlünk semmit, csak azt, hogy egyszerű természetességgel hívjuk segítségül az ő nevét, ami földi és egyszerű dolgainkban. Testvérek, azt gondolom, hogy a hétköznapok problematikája ez. Amikor úgy érezzük, hogy tesszük a napi rutint, végezzük a dolgunkat, csendesen, alázatosan, még tisztességesen is, úgy összefolynak a napok, és nem történik semmi különös. Semmi izgalmas. Nem tapasztaljuk, hogy Isten beleszólna, vagy belenyúlna a történetünkbe, hogy közvetlenül beavatkozna, vagy megszólítana, vagy tenne valamit. De hogyha folytogat bennünket bármikor a hétköznapok monotonsága, ha úgy érezzük, hogy fogjai vagyunk a hétköznapoknak, ha úgy érezzük, hogy be vagyunk záródva ilyen-olyan struktúrákba, csak részei vagyunk a gépezetnek, ha úgy érezzük, hogy nem tudunk nagy dolgokat tenni, nincs sok hatásunk, nem látjuk az előzményeket, nem látunk összefüggéseket, csak tapossuk a taposómalmot, akkor vigasztaljon bennünket ez a gondolat, hogy Jézus Krisztus mellénk szegődik a hétköznapokban. Hogy ő itt jelen van, hogy ő írja azért a történetünket, és a történelmet is. Kegyelme és jósága követ minket életünk minden napján, mondja a 23. Zsoltár. Életünk minden napján, ez azt jelenti, hogy a hétköznapokban, a mindennapokban. Nem a halál erői vagy a betegség erői leselkednek csupán ránk, mint egy falka kutya a nyomunkban. Nem mások szavainak a rontása követ bennünket, nem régi bűnök vagy mulasztások következményei járnak a nyomunkban, hanem jóságod és kegyelmed követnek minket életünk minden napján. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell döntéseket hoznunk, nem jelenti azt, hogy nem kell kezdeményeznünk, nem kell felelősséget vállalnunk, nem jelenti azt, hogy nem kell cselekednünk,
de megnyugodhat a szívünk ezen, hogy Isten is itt jár. Láthatatlanul, észrevétlenül, de végzi a maga ellenállhatatlan és igen hatékony munkáját. Elrejtve sokszor emberi szemek elől, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza fel, ami még rejtve itt. A ma hétköznapisága hordozza a jövő váratlan fordulatait. Ami ma jelentéktelen, az majd holnap kiderül, hogy Isten különös gondviselésének a bizonyítéka. Amiről ma úgy látjuk, hogy nincs jelen abban Isten, ott a holnapban visszatekintve látni fogjuk, hogy hűséges munkálkodásával ott volt abban. Így jár kell köztünk, valóságosan, noha láthatatlanul. Testvérek, ne fájlaljuk az emberi élet szűkösségét, vagy az életünk kicsiségét, vagy bezártságát, mert abban Istennek lehetőségei vannak. Tessenek csak figyelni, hogy Jézus Krisztus ott volt igazán nagy, amikor beleállt az emberi élet szűkösségébe, töredékességébe és törékenységébe. Gondoljunk például a virágvasárnapi bevonulásra, amikor mindenki ünnepli Jézus Krisztust. Éjenzés van, hozsánnázás, nagy várakozás, és ő mégsem ott igazán nagy. Talán még nem is ott, amikor a kufárokat kiűzi a templomból és ostor van a kezében, hanem ott, amikor annak a napnak a végén, a templomban sánták, vakok és nyomorultak és gyerekek szaladnak oda hozzá, és örvendeznek az ő jelenlétének. Vagy gondoljunk a nagy csütörtökre, amikor Jézus Krisztus az utolsó vacsorán a kenyér és a bor fölött örök igéket mond. És aztán az ő kicsiségében, hogy felmagasodik, amikor odahajol a tanítványokhoz, előveszi a labort, a törölközőt és megmossa a lábukat. És ezt a idézőjelben piszkos munkát, ezt az egyszerű dolgot is megszenteli attól, hogy ő azt kézbe veszi és elvégzi. Vagy gondoljunk a nagypéntekre, amikor az ő keresztje a világot kiforgatja a sarkából, amiben Isten örök terve célhoz ér, ami mindennek értelmet ad, és ő törékenyen összetörve függ a kereszten, és tőlünk ér vizet. Azt mondja, hogy szomjazom. Kicsiségében is milyen nagy ő, amikor egy gyerekkori imádságot mond, amit minden zsidó gyerek a lefekvés előtt mondott, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És most itt látjuk őt húsvétkor, a dicsőség Krisztusát, akit a halál nem tudott fogva tartani, aki a halált a saját tér felén győzte le. És most ott bandukol, egyszerű vándorként az úton, a tanítványai mellé szegődve, és hallgatja figyelmesen, hogy a tanítványai elmagyarázzák neki, hogy mi történt vele nagypénteken. Olyan csendes humort is érzek ebben Isten részéről, hogy milyen lehetett ezt így végighallgatni, ráadásul meg is feddik Jézus Krisztust egy picit, hogy hát te hol voltál, hát hol élsz te, hogy nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben. Testvérek, Jézus Krisztus ezt az emberi oldalt soha nem hanyagolta el. Ugyanolyan súllyal esett latba az emberi oldal az ő munkájában, mint a dicsőséges isteni oldal. Ő ugyanúgy komolyan vette a kenyérszaporításban az ember kenyér problémáit, mint akár Lázár feltámasztását. Ugyanannyira komolyan vette az üdvösség kérdését, mint amikor a betegségben betegeket gyógyított, és az Isten hatalmát abban akarta megmutatni. Sőt, egészen odáig elment Jézus Krisztus, hogy egy nagy cserét hajtott végre, amikor az emberi oldalt olykor az Isteni elé helyezte. Mondott olyat, hogy ha te ajándékodat az Isten házába viszed, az oltárra akarod tenni, a templomba mész, akkor ne hozd az ajándékot, hanem menj haza, békülj meg a testvéreddel, és utána gyere vissza. Előbb az emberi oldal, és aztán gyere Isten elé. Szeretnék Farkas Józseftől, aki egy református lelkipásztor volt, néhány sort idézni ezzel kapcsolatban. A hagyományos sorrend ez volt, imádd az Istent, aztán megismered magadat, majd eljutsz a fele barátig is. Jézus megfordította ezt a sorrendet. Először rendezd a dolgodat a fele barátoddal, e folyamat közben megismered magad, és felkiáltasz, Istenem, légy irgalmas nekem, mert gonosz vagyok. A fele baráttal való ügyedben derül ki, hogy mennyire rászorulsz Istenre. Nincs értelme semmiféle vallásoskodásnak, ha nem oldjuk meg az igaz emberi kérdéseket. A vallás gyakorlása nem más felekezettől függetlenül, mint hogy beteg lelkek, meg nem oldott problémákkal imádják az Istent. Legalább valami kis malasztot, ha már a problémákat nem tudom megoldani. Ezzel szemben mondjuk ki, nem szenvedheti az Isten annak a léleknek a hódolatát, aki a problémák megoldásának nehezebb útja helyett a vallásoskodás könnyebb útját választja. Hagyjátok abba a vallásoskodást, és menjetek az emberek után, akik kínlódnak, méghozzá lehet, hogy miattatok kínlódnak. Jézus nem vallásosságra szólít, hanem elküld az emberekhez. Nem a templomba szólongat, hanem egymással való rendezetlen ügyeink rendezésére hív. Őrizkedjetek a vallásos megoldásoktól, amikbe belemenekültök az engedelmesség elől, mert könnyebb Jézust imádni és az igét tanulmányozni, mint rendezetlen dolgainkat rendezni. Ezért lett a Jézus ügyből vallás, pedig ő a meddő vallásosságot akarta feloldani az emberekben, hogy az élő és ható hit legyen a hétköznapokban. Ám az ember megáltalkodottan vallásos lény, pedig a legmutatósabb, a legrafináltabb ateizmus a vallásosság. Isten parancsolatait vallásos gyakorlatokkal megkerüljük. Ezt leplezte le Jézus, és ebbe kellett belehalnia. Nem egyszerű ez az idézet, talán érdemes többször elolvasni, ha az ember teheti, mert valami fontos dolgot mond itt ki a szerző, és fontos dolgot mond el Jézus Krisztusról nagyon. Testvérek, nem úgy van-e, hogy amikor Istent keresünk az égben, akkor talán inkább emberekhez kellene odalépni a földön? Nem úgy van-e, hogy azért nem találjuk Istent az égben, mert eltávolodtunk az emberektől a földön? És amikor azt hiszük, hogy Isten elhagyott minket, akkor nem arról van-e inkább szó, hogy mi elhagytuk egymást? Nem úgy van-e, hogy amikor úgy érezzük, hogy erősíteni kéne a hitünket, akkor egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy nem erősödik a hit, mert a szeretet cselekedetei elmaradtak. Mert valahol az életünk ebben a tekintetben odakozmált, megrekedt, és a szeretet nélkül, a szeretet cselekedetei nélkül a hit meghal ő magában, írja Jakab apostol. Az a hit, aminek nincsenek szeretetből fakadó cselekedetei, az elhal. Befejezésül szeretnék még egy idézetet olvasni Fabinyi Tamástól, aki az 1 Korintus 13, vagyis a szeretet himnuszának a parafrázisát írta le egy nagyon szép költeményben, és sokkal inkább elmondja azt, amiről szó van, mint ahogy én el tudnám mondani. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, ha tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett, és skorpiót ad hal helyett. Ha két végén égetem a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok. Éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincsen bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a Damaszkuszi útat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek úrvacsorával, vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek a kezében átszállat, fejére pedig töviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki a kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjazom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászolóasszonyt a hajnali kertben. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálta a drakmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgónyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el a szavatosságát, nem érül el, nem kerül ad akta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájon körül, és ő lesz mindig minden mindenekben. Mert a szeretet nélküli kötelesség tudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös. A szeretet nélküli barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvénység, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, és ezek közül legnagyobb Jézus. Legyen áldott Jézus Krisztus neve, aki mindig mindent megtett azért, hogy minden akadályt elhárítson az útból, ahhoz, hogy üdvösségünk legyen és megismerjük őt, aki mindig igyekezett könnyebbé tenni, szeretetével előkészíteni mindent. Ennek a jele az, hogy mellénk szegődik, egészen egyszerű emberi történeteinkben, hétköznapjainkban, és legyünk nyitottak arra, legyünk jó reménységben arra, hogy várjuk az ő megjelenéseit. Hívjuk segítségül az ő nevét, és várjuk az életünk dolgaiban azt, hogy ő megjön, hogy ő cselekszik, hogy ő szól. És kérjük most azt is, hogy mutassa meg, hogy ki az, aki mellé meg nekünk kellene odalépnünk, az emberi oldalt, ami részünkről, hogy teljesíthessük az ő parancsát, és megelevenedjen a hitünk. Ámen. Jézus Krisztus, mindig ámulva látunk téged, akiben a mindenség királya és egy egyszerű ember tökéletes egységben van, aki nagyságodban is kicsi tudtál lenni, és megengedhetted magadnak, hogy szelíd legyél, aki kicsiségedben is felmagasztosultál, és hatalmas voltál előttünk. Köszönjük azt neked, Úr Jézus, hogyha ezt mi láthatjuk, hogyha bekerültünk már a te erőteredbe, hogyha bennünket is vonz már a te személyed, hogyha sikerül letenni minden görcsünket, vagy alakoskodásunkat, vagy állarcunkat, azt, hogy jobbak legyünk, azt, hogy iparkodunk valahogyan, összeszedni magunkat egy kicsit jobbra, vallásosabbra, tisztábbra. Köszönjük, hogy nem kell. Köszönjük, hogy nem kívánsz ilyet. Te akarsz jönni, és te majd elvégzed bennünk, amit el akarsz. Te majd megszentelsz minket. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt, hogy ünnepet szentelsz nekünk időről időre. Köszönjük a mögöttünk levő húsvétot. De hálás a szívünk azért, hogy ott nem ér véget a te cselekvésed, és a te jelenléted, hanem el fogsz jönni a hétköznapjainkba is. Így imádkozunk a ránk következő hétért. Te tudod, hogy mi vár ránk, milyen feladatokban kell majd részt vennünk, helyt állnunk. Te tudod, hogy mik azok a váratlan események, amik esetleg felborítják a rendünket. Imádkozunk, Úr Jézus, hogy hadd tudjunk egyszerű emberségben ott lenni társaink mellett, szeretteink mellett, és azok között, akikkel összehozol bennünket az úton. Imádkozunk gyülekezetünkért, intézményeinkért, imádkozunk a kicsikért, nagyokért, szenvedőkért, betegeinkért, kérünk a derékhadért, a szülőkért, akik gyermekeiket nevelik. Járj közöttünk, Úr Jézus, és ott, hogy legyenek olyan megtapasztalásaink, amikben el tudjuk mondani egymásnak, hogy az Úr van itt. Ő járt velem az úton. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Ámen.